ביקשתי. Péter apostol mondja, ha pedig mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 471-es dicséret első versét fennállva énekeljük. 471-es énekünket keressük ki énekeskönyvünkből, és annak a legelső versét énekeljük fennállva. 471-es énekünk első verse így kezdődik. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 471-es énekünknek a második versét énekeljük most, tehát imáron leülve, 471-es ének második verse, az így kezdődik, láma sátán, serge talpon, szembe törni kész. Ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, dicsérünk azért a csodáért, hogy az elveszett emberiségre a bűneset után igent mondtál, nem mondtál le rólunk. Nem töröltél el bennünket, megtehetted volna, de a te örökké való szereteted arra indított téged, hogy a bűnbe esett emberért elküld a te fiadat, Jézust, megments bennünket, váltságot adj értünk, kivásároljál hatalmas árat fizetve bennünket a kárhozatból, a holtak hazájából, és visszavezess önmagadhoz, szeretetedhez, hogy el ne vesszünk, hanem örökké éljünk. Dicsérünk Jézus Krisztus evangéliumáért, és dicsérünk azért, hogy nekünk, bűnösöknek, elveszetteknek hirdettetik ez az evangélium, a te mentőved, amelyet adtál Jézusban a bűnös embernek. Köszönjük, Urunk, hogy taníthatjuk a te evangéliumodra ifjainkat, gyermekeket, unokákat, hogy ők is megismerjenek téged, és ebben a hitben örökké élhessenek. Urunk, annyi gonoszság van ebben a világban, annyi istentelenség, a sátának annyi munkáját látjuk magunk körül. Könyörülj meg mi rajtunk, a mi családjainkon, gyülekezeteinken, egyházunkon és a magyar népen. Minél többek szívükkel hallják meg a Jézus Krisztus evangéliumát. Minél több szívben támadjon igazi élőhit, amely üdvözíteni fogja őket. Így bízzuk rád a mi gyülekezetünk konfirmandusait, az ifjakat, akik ma eljöttek házadba, hogy fogadalmat tegyenek arról, hogy a te tanítványaid akarnak lenni, téged akarnak követni. Áld meg őket, Urunk, ebben a fogadalomtételben, munkálkodj az ő szíveikben, hogy amit tanultak, hallottak, az megmaradjon bennük örökké. Élő hitet te tudsz adni, szent lelked által a szíveikbe. Munkáld ezt a hitet, hogy mind ott legyenek majd a mennyben. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhattuk őket. Áld meg mindannyiunkat. Ígéddel érints meg, taníts, szólíts meg. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét fogom olvasni mindjárt, és az az ige, amely szólt hozzám, és imádkozom, hogy a ti szívetekhez is szóljon, ez írva található a Királyok első könyvének a 12-es fejezetében, a 25-östől a 30-as versig olvasom, Jeroboám király vétke, egy nagyon különös történet, de nagyon érdekes üzenete van. Egy Királyok 12, 25-östől a 30-as versig olvasom. Jeroboám kiépítette az Efraim hegységében levő Sikemet, és ott lakott. Majd elköltözött onnan, és kiépítette Penuelt. Eközben Jeroboám így gondolkodott. Hát, ha visszakerül a királyság Dávid házához, ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben az Úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve Urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek és visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak isteneid, ó Izrael, akik kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dánba vitette, de ez a dolog vétekbe vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dánba. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, és kedves konfirmandusok, volt egy nagyon komoly hívő, dán filozófus, Søren Kierkegaardnak hívták ezt a filozófust, egy nagyon mélyen hívő keresztény ember volt, rengeteg nagyon jó tanítást hagyott ránk, és voltak olyan történetei, amelyek kicsit kórképet is mutattak, és hosszú óval is mondhatnám, hogy kórképet is mutattak erről a világról. Van egy érdekes története, a Bohóc, ez a címe. Kierkegaard történetében van egy vándorcirkusz, és ez a cirkusz megérkezik egy falu közelébe, de úgy tudnak a cirkuszi sátornak helyet találni, hogy a falutól kicsit távolabb, egy mezőn, ami mellett van egy erdő is, ott verik le ugye a hatalmas cirkusz sátrat, és ez a cirkusz az egyik nap kigyullad. Látja a cirkusz igazgató, hogy hát itt nagy baj van, nem csak a mi cirkuszunk fog leégni, hanem meggyújtja az erdőt, és a szél arra viszi a tüzet, le fog égni a falu is, úgyhogy elkezdi mondani, hogy kimegy el gyorsan be a faluba, és szól a faluba, hogy hát ég a cirkusz, meneküljenek, vagy hát segítsenek oltani, mert a falu is le fog égni. A Bohóc az, aki jelentkezik, hogy a többiek oltsák, ő bemegy a faluba,
és szól az embereknek. De be volt öltözve ugye bohóc ruhájába, piros krumplior, minden, ahogy kell, és hát berobogott a bohóc nagy erőkkel a faluba, és elkezdett ugye kiabálni, hogy emberek, ég a cirkusz, és meneküljetek, a falu felé viszi a tüzet a szél. De bohóc ruhába volt, senki nem vette komolyan, mindenki jót nevetett, kijöttek az emberek az utcára. A bohóc egyre erősebben próbálta, egyre mélyebb gesztikulációkkal előadni, hogy ég a cirkusz, most már meneküljetek. Mindenki nagyon nevetett, hát milyen ügyes, egyre jobban adja elő. Nem vették komolyan, mert hát ő volt a bohóc, és leégett a falu is. Kierkegaardnak a története, azt mondja ő, így magyarázta ezt a történetet, hogy ez a történet olyan, mint ami jelen állapota az egyházaknak ebben a világban. Van egy nagyon komoly hírünk, az evangélium, ami életet menthet, de hogyha az egyház ezt az evangéliumot nem úgy tudja tolmácsolni, hogy az emberek fölfigyeljenek rá, hogy hoppá, itt van valami nagyon komoly életmentő hír, rólam van szó, az én életemről, akkor úgy fogunk járni, mint ez a bohóc, hogy van egy fontos hírünk, de az emberek odafigyelnek, aztán nem veszik komolyan. Az egyház akkor tudja Jézus Krisztus evangéliumát jól elmondani, hogyha hiteles, akkor, hogyha életszerűen élünk, és úgy mondjuk el a Krisztusról való örömhírt, máskülönben az emberek látványosságnak fogják tartani az egyházat, és nem veszik komolyan. Hadd térjek két nagyon érdekes példára. A világban, akik nem vallásos környezetben nőnek fel, nagyon furcsa hatást vált ki, nagyon sok esetben, ami egyházias életünk. Nagyon furcsán veszi a világ, amikor van minden egyházban egy-két olyan pap, egy-két olyan lelkész, aki megközelíthetetlenséget alakít ki maga körül, érthetetlenül beszél, aki még a hangját is elváltoztatja, és hihetetlen pátosszal igyekszik mesterkérten beszélni. Nem jó az ilyen. Én sem szeretem, amikor az egyházaknak a papjai, lelkészei olyan túl paposan viselkednek. Az nem hiteles. Az olyan mesterkért. Nem fogják komolyan venni az emberek. Ha nem úgy beszélünk, ahogy a hétköznapi nyelven, más szóhasználatot használunk, nem fognak ránk figyelni. Úgy járunk, mint a bohóc. Pedig van egy hihetetlen üzenetünk, amit Isten ránk bízott. Ennek a világnak van egy rettenetes tragédiája, hogy Ádám, Éva, az első emberpár elfordult Istentől. Bűnbe estek. Elszakadt az egész emberiség ő velük, ő bennük, ő általuk, az élő Istentől. Elszakadtunk magától az élettől, a kegyelemtől, de van egy jó híre Istennek, hogy ő azt mondta, hogy megmentem a bűnbe esett emberiséget. Utánunk jött Jézusban, ezért lett az Isten emberré, ezért ünnepeljük a karácsonyt. Ez egy nagy dolog, hogy a hatalmas Isten levetette a mennyből az ő dicsőségét, emberi testet öltött, eljött emberi alakban, hogy visszavezessen bennünket önmagához, hogy szolgáljon nekünk, hogy váltságot adjon, és elmondja az embereknek, hogy nagy bajban vagytok, de van egy jó hírem, Isten örökkévaló szeretettel szereti az embert, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát odaadja értetek, hogy aki ezt elhiszi, elfogadja, annak örök élete legyen. Visszataláljon az élet fejedelméhez. Ez a mi örömhírünk. Ez a mi üzenetünk. De hogyha ezt nem úgy mondjuk el, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Olvastam előttetek egy történetet az Ószövetségből. Időszámítás előtt 931-ben volt az Izrael ketté szakadása. Ugye Izrael harmadik királya, Salamon király, aki a legbölcsebb király volt, élete végén bálványimádásba esett, és Isten azt mondta, hogy ez így nem jó, büntetést érdemel Salamon, kiszakítom az ország nagy részét a kezéből, Dávidért meghagyok neki 2 törzset a 12-ből, de 10 törzset kiszakítok a kezéből. A déli országrésznek Salamon fia Roboám lett a királya, az északi országrészbe pedig Isten Jeroboámot választotta, majdnem ugyanaz a nép, 2 betűvel több, ugye Jeroboám neve Roboámnál. És Isten megmondta Jeroboámnak, hogy figyelj, ha az én utamon jársz, akkor neked is lesz királyságod. Akkor meghagyom a te utódaidat, az északi országrész királyi trónján, de kövesd az én parancsaimat. Képzeljétek el, itt olvassuk, mit csinál Roboám. Ugye Izraelben egyetlen egy megtartó oltár volt a jeruzsálemi templomban. Nem volt más oltár, nem lehetett máshol áldozni. Így rendelte Isten. Ennek is van üzenete, majd mindjárt fogom mondani. A déli országrészbe került ugye Jeruzsálem. Dávid háza továbbvitte a déli országrészt, egyszerre ugye kettészakadt ország, két királlyal, két országrészsel. És azt mondja Jeroboám, hogy hú, hát föl fognak menni az én országomból, Jeruzsálembe, a jeruzsálemi templomba, ott mennek Isten tiszteletre, az ottani oltáron áldoznak, hát majd akkor visszahúz a szívük a másik királyhoz. Mit csináljak? Csinálok két bálványborjút. Két aranyborjút csináltak. Áron egyet csinált a pusztai vándorláskor, emlékszünk, mekkora bajba sodorta a népet. Jött Jeroboám, kettőt csinálok. És vétekbe vitte ez Izraelt. Onnantól kezdve, ugye, akiknek tetszett a könnyebb út, nem kell fölmenni Jeruzsálembe, nem kerül annyi időbe, energiába. Jobban tetszik nekünk ugye az olcsóbb kereszténység, az olcsóbb istenhit, és a két arany borjúnál mutatták be az áldozatot. Ez a történet, amit olvastam, és ennek van egy félelmetes üzenete, testvérek, a sátán jön mindig Isten csodálatos üzenete mellé, és kínál egy másik utat. Jeroboám által a sátán kínált a zsidóknak egy másik utat, egy olcsóbb kereszténységet. Egy olcsóbb utat. Nem kell olyan komolyan venni, hogy csak egy megtartó oltár van, hazudta a sátán ott Izraelnek. Hát itt vannak az aranyborjúak is. Itt is lehet áldozni. Nem kell olyan komolyan venni, hogy Isten mit mond, csinálunk egy egyszerűbbet, egy liberálisabbat, egy könnyebbet, akinek tetszik, el is sodródott. Testvérek, ma ugyanez a sátánnak a taktikája, és kedves konfirmandusok, mellétek is oda fog szegődni majd a sátán, és fog kínálni egy olcsóbb reformátusságot. Tanítottalak benneteket, hogy a Biblia, amit majd kaptok, talán gyönyörűen összeállítva, hogy az nem azért fogom nektek adni gondnok úrral, hogy betegyétek a polcra, és majd az unokátoknak megmutassátok, hogy milyen zsírúj Bibliátok van, amit majd kaptatok 2020-ban, hanem azt azért adjuk, hogy olvassátok, mert Isten igéjét a református népünk szorgalmasan naponta olvasta. Erről volt évszázadokon keresztül híres a reformátusság, hogy mi bibliás nép vagyunk. Olvassuk és ismerjük az Isten igéjét. A sátán oda fog majd lépni mellétek, és azt mondja, hogy egy könnyebb utat ajánlok. Nem kell olyan komolyan venni, ahogy a tiszteletes bácsi mondta. Jó az a polcon, porfogónak. És majd jön a sátán, és azt fogja mondani, hogy nem csak egy megtartó oltár van Jézus Krisztus engesztelő áldozata, hogy a Bibliában van. Elég, hogyha egy picit vallásosak vagyunk, és az már elég. Jön a sátán, és a következőket hazudja. A szertartások üdvözítenek, és hát meg vagy keresztelve, hát konfirmáltál, hát milyen szépszál legény, és milyen szépszál leány voltál ott a konfirmációban. A szertartás majd üdvözít. De ezek hazugságok. Ez olyan, mint a két aranyborjú Jeroboámnál. Kínált Isten mellett a sátán egy olcsóbb utat. Egy másik oltárt. Egy könnyebb utat. Kedves konfirmandusok, és szeretnék szólni a szülőkhöz, keresztszülőkhöz, nagyszülőkhöz, sose választátok az olcsóbb utat. Egy megtartó oltár van. Jézus Krisztus engesztelő áldozata, ez a Golgota. Egyetlen egy üdvözítő hit van, a Krisztus áldozatába vetett hit. Más hit nem tart meg és nem üdvözít. Nincs olcsóbb út, ami a mennybe visz. Ez csak a sátán hazudja nekünk, és rengeteg ember megelégszik langyos vallásossággal, mert bedőlnek ezeknek az olcsóbb kereszténységről szóló sátáni hazugságoknak. A köszöntő ige Péter apostol első levelében volt, és ott arról olvasunk, Péter apostol azt mondja, hogy ha
mint atyátokat hívjátok segítségül Istent, aki személyválogatás nélkül fog megítélni mindenki cselekedete szerint, akkor félelemmel töltsétek el a jövevénységetek idejét. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, nem ezüstön aranyon váltott meg titeket Isten, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Jézusnak a vérén. Isten valami nagyon komolyat tett, nagyon nagy árat fizetett értetek, hogy visszakerülhessetek oda, amiholva, ugye Ádám Éva miatt kiestünk. A mennybe, a kegyelembe, az Istenhez tartozásba. Isten nagyon komolyan veszi a bűnt is, de nagyon komolyan veszi a szeretetét is. Nagyon komolyan veszi azt a hitet, amit akar bennünk munkálni, hogy azzal a hittel mehessünk be a mennybe. Fontos tehát tudni, hogy Istennek nagyon sokba kerültél, mert Isten nagyon szeret benneteket. Örökké való szeretettel. És egyszülött fiát adta oda, hogy ti élhessetek örökké. Egy történettel fejezem be. Konrád Röntgennek hívják ugye azt az úriembert, aki föltalálta a Röntgen sugarat, róla nevezték el, és ugye a Röntgen gépet azóta is használják a kórházakban. 1901-ben ő kapta egyébként az első fizikai Nobel-díjat ennek a sugárnak a felfedezéséért. Feljegyeztek egy különös történetet, hogy Konrád Röntgen kapott egy levelet, ugye a találmánya, amikor már kezdett ismerté lenni, kapott egy levelet egy fiatalembertől, és hát a következőt írta a fiatalember: nagyon fáj a mellkasom, tudna-e nekem küldeni azokból a csodálatos sugarakból? Hát Röntgennek jó volt a humorérzéke, a következőt válaszolta a fiatalembernek: hát sajnos ezekből a sugarakból nem tudok küldeni, de ha ön elküldi nekem a mellkasát, akkor készséggel megvizsgálom. Tudjátok, miért mondtam el ezt a történetet? Ugye kivehető a kis humoros történetből megtörtént eset, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megkerülve intézni, csak személyesen. Amit nem lehet messengeren, SMS-be elintézni, csak személyesen. Ilyen a hit is. Ilyen az Istennel való kapcsolat is. Isten nem lehet távolról követni. Isten nem lehet az olcsóbb kereszténységgel tisztelni. Nem lehet bemenni a mennybe, úgy, hogy arra hivatkozom, hogy de a nagymamám meg a édesapám komoly hívő emberek, majd az ő hitük által. Ugye tanultátok a KT-ban, hogy a hiszek egyes szám első személybe van fogalmazva, hinni nem lehet más helyett. Ugye meg lehet csinálni a kapálást a kertben, de például más szájával nem tudtok jól lakni. Ismerős a KT, gondolom. Más hitével nem lehet üdvözülni. Istennel nekem kell legyen személyes kapcsolatom, ha be akarok menni a mennybe. Nem elég, ha anyának, apának, nagyszüleiteknek van kapcsolata Istennel. Nektek is személyes élő kapcsolatotok kell, hogy legyen az Istennel, csak akkor mehetünk be a mennybe. Nem a szertartás üdvözít, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ma erről fogtok hitvallást tenni. Hogy életetekben, halálotokban van egy reménységetek. Hogy van valaki, aki titeket örökkévaló szeretettel szeretett, szolgált értetek, megszabadított az ördög minden hatalmából, és szív szerint akar készt és hajlandóvá tenni benneteket arra, hogy ezentúl Jézusnak éljünk. Nem magunknak, nem a bűnnek, nem ennek a világnak a folyása szerint. Jézusnak. És akkor örök életetek van. Ámen. Drága testvérek, konfirmációhoz készülődve a 471-es ének harmadik versét énekeljük most. A harmadik vers pedig így kezdődik: szóljon a kürt, fenn lobogjon győzedelmi jel.
Do
Kedves testvérek, nagy örömmel jelentem be a gyülekezeti életünkben egy fontos eseményt, ugye a konfirmációt, ezért vagyunk együtt, hálás szívvel Isten előtt, és ünnepelve, hogy a gyülekezetünk jövőjét, ifjainkat, az ő hitvallásukat meghallgassuk. Az elmúlt időszakban 9 ifjú készült fel, hogy fogadalmat tegyen arról, hogy Jézus Krisztust szeretnék követni. Bemutatom őket a gyülekezetnek, ha a neveteket halljátok, maszkot most megkérjük, hogy vegyétek le. Veres Gergő, Németh Olivér, Farkas Vanessa, Tóth Zsófia, Lecsek Tamara, Juhász Dénes, Schwab Alek, Somori Csanár és Kovács Péter. Keresztény hitről azt tanítja a mi hitvallásunk, hogy egyrészt Isten igéjét igaznak tartó ismeret, másrészt pedig Isten iránti szívbeli bizodalom. Ugye a szívbeli bizodalmat mi nem tudjuk ellenőrizni, ezt Isten látja, viszont az ismereteitekről bizonságot tudtok adni. Kérlek benneteket, hogy a tanult KT alapján adjátok bizonságát annak, hogy ismeritek a református hitvallást. Mindegyik ötöktől most egyetlen kérdést fogok kérdezni. Tami, minden megkeresztelt egyént megillet a keresztény név?
Sajnos sokan csak névnek keresztények, ez olyan, mint egy falakra volna írva. Tokai a fúcs közben, és nagyon őre volna benne. Egy másik példa lehet valakinek a neve szavó, még nem biztos, hogy tud ruhát hallni. Tudunk azt akarja, ne csak a nevő, hanem egész életünk, az bizonyos szakérdőzre a felfüzenet.
Igen. Zsófi, mi a Biblia központi üzenete?
Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elneveztem, hanem örök élete legyen. Ez a jó hír, ma már közel 2000 nyelven hangzik szerte a világon.
Igen. Vani, hogyan nevezték a régiek a döntés nélküli hitet?
Fenyegető hitnek ez az elnevezés onnan származik, hogy valaki Olaszországban a helyben megjelzett egy fenyegető. Te mit hiszel, amit az egyház és az egyház mit hisz, az viszont nem tudom felelte a fenyegető.
Igen. Olivér, fontos dolog tehát a hit?
Igen, hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.
Igen. Gergő, kit küldött Isten a világ megváltására?
Szabadítót küldött, Jézus Krisztust, aki a választott nép egy kisvároskájában Betlehemben született, mint egy 2000 évvel ezelőtt. Egy kiválasztott anyához, Jézus Máriához.
Igen. Dönci, mit vallunk Jézus Krisztus személyéről?
Azt, hogy ő egy személyre valóságos Isten és valóságos ember. Valóságos Isten, a Szent Háromság második személye. Mint valóságos ember, a mi testvérünk.
Igen. Alex, hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet?
Evangéliumnak, ez a görög szó azt jelenti örömhír, örvendetes üzenet arról, hogy Isten szeret és a földi ember boldogságát és örök üdvösségét akarja.
Igen, család. Miben áll Jézus Krisztus váltságműve?
Szent életével és áldatlan halálával eleget tett Isten igazságának, ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet.
Igen. És Peti, mi tehát a kereszt jelentősége?
A kereszt nélkül nem tudnánk Isten mennyire gyűlöli a bűnt, sem azt, hogy mennyire szeret bennünket.
Igen. Bizonságot adtatok arról, hogy ismeritek a református hitvallást, most pedig tegyetek fogadalmat Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy Jézus Krisztusnak hűséges tanítványai lesztek, és református egyházunknak is hűséges tagjai. Feleljetek a következő kérdésekre. Keresztelésetek alkalmával, szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének a keresztény anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tettek róla. Ha igen, feleljétek, kijelentem.
Kijelentem.
Valljátok meg a Szent Háromság Istenbe vetett hiteteket, és mondjátok el hangosan az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ennek és Földnek Teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, jódunkban, kifogalmazai Szent Élektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalást eltemettették, szállna alá poklokra, halandatomban lottaiból feltámad a felmén a helyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan részem eljövendő ítélni elemeket és sorozat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény, ami szent egyházat, hiszen a szentek egyességét, bűnének bocsánatát, és a feltámadását, és az örök életet. Amen.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református Anya Szent Egyházamnak egész életetekben hűséges, urvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lettek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig a hitetekről tegyetek bizonságot, felelve a KT kérdésre, minéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod.
Az, hogy testes hívás esküdő nem a miénk, mi a halálunkban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnöm érzékesen megvette, és remélem az, hogy minden hatalmából megszabadított, és úgy megőrizt, hogy mi a Atyának akarom elérő, hogy hajtása mesedíve a fejemről, sőt, nekem minden hűségének kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örökségnek az biztosai, és így szerint készít és hajlandóan lesz arra, hogy nem tudom, hogy én kérjék.
Igen. Bizonságot tettetek hitetekről, most pedig az ős gyülekezet gyakorlata szerint kézrátétellel, Isten igéjével kérünk áldást rátok. Szeretettel megkérem Ferenci Károly gondnok urat, jöjjön ki, a Bibliát majd ő fogja átadni. Lecsek szamara. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az ő szeretőknek. Szócsó fia, legyetek éberek és imádkozzatok, hogy kísértésben essetek. A lélek ugyan kép, de a test erőtlen. Úr Jézus áldjon meg. Farkas Vanessa, minden félteredző dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert onnan indul ki a téged. Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel. Német Olivér, ezt mondja az Úr, a te megváltód Izrael szentje. Én az Úr vagyok, a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik. Azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel. Veres Gergő, taníts akaratok teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel fogadni. Juhász Dénes, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel fogadjátok. Sváb Alex, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a gonoszság, sötétség világának urai, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Az Úr Jézus áldjon meg, sok szeretet. Somodi család. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akiért meghalt és feltámadott. Az Úr Jézus áldjon meg, sok szeretettel. Kovács Péter, maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket, testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Az Úr Jézus áldjon meg. Sok szeretettel. Most pedig mind Jézus Krisztusnak és a református egyházunknak elhívott szolgája, egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak benneteket. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei életetek minden idejében az Úr Szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Amen. Szeretettel megkérem Ferenci Károly gondnok urat, hogy a gyülekezet nevében köszöntse a konfirmandusokat.
Szeretettel köszöntelek a gyülekezet nevébe. Most engedjétek meg, hogy két igeverssel köszöntselek, ami a példabeszédek 7. részéből, az első és a második vers. Olvasom. Fiam, őrizd meg szavaimat, és zárd magadba parancsaimat. Tartsd meg parancsaimat, hogy élj, tanításomat őrizd meg, mint a szemed fényét. Ne felejtsétek el, hogy ebből a gyülekezetből konfirmáltatok, és a gyülekezetünk szeretettel visszavár mindig. Gyertek minden alkalomra, ahogy tudtok. Amen.
Nagyon szépen köszönjük.
Mi pedig hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk ifjainkért, hívjuk segítségül az Urat. Áldunk és magasztalunk, Istenünk, hogy megállhatunk a Te színed előtt a mai napon, elosztuk a Te házadba hálánkat, imádságunkat, letesszük a kezedbe a magunk életét, szeretteink életét, ifjaink életét. Dicsérünk, Urunk, azért, hogy a mi ifjainkban a Te lelked, igéd munkálkodhat. Áld meg az ő életüket, az ő bizonságtételüket, az ő hitvallásukat, add, hogy az ő szívükben a Jézus Krisztus iránti igazi élő hit növekedjen. Áld meg őket a veled való élő kapcsolattal, hogy fontos legyen nekik, hogy hozzád tartozhatnak. Fontos legyen nekik a hit útja, és azon járjanak. Add, hogy megérlelődjön az ő szívükben a döntés, hogy csak Jézus az egyetlen üdvözítő, csak a belévetett hit, az egyetlen hit, amely a mennybe visz. Áld meg őket szeretteikkel, családjaikkal együtt. Áld meg gyülekezetünket. Növelj bennünket a veled való közösségben, békességben, kegyelemben, áldásaidban. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Áldott légy örökké. Amen. A csendes percben mindenki szíve imádságát vigye oda bizalommal Krisztus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem szeretettel a testvéreknek az adakozás lehetőségét, tudva, hogy Isten jókedvű adakozót szereti, hiszük, hogy meg is áldja. Hirdetem továbbá az alkalmainkat. Egyelőre a hétközi alkalmakat nem kezdtük el a vírus helyzetre való tekintettel, ugye most már március közepe óta, viszont a gyülekezet honlapján hetente töltünk fel rövid áhítatokat, heti áhítatok menüpont alatt a gyülekezet honlapján ezek meghallgathatóak, tehát akinek van lelki éhsége, szomja, hogy hétközben is rövid igehirdetéseket hallgasson, azt megteheti a gyülekezet honlapján. A mai istentiszteletünk is, ahogy az összes vasárnapi istentisztelet, fölkerül hanganyaggal, tehát nem képpel, hanem hanganyaggal a gyülekezet honlapjára. Hirdetem ezt is szeretettel a konfirmandus családoknak. Ha Ajkaref szót betetszenek írni a számítógép keresőprogramába, Ajkaref, akkor már megtalálható a honlapunk, és bal hasában ott vannak a menüpontok. Vasárnaponként sorozat van, tehát egy közvasárnapot az igehirdetés sorozatok menüpont alatt lehet megtalálni. Az ünnepi istentiszteletek, mint a mai is, pedig az egyéb igehirdetések menüpont alatt lesz. Tehát aki szeretné meghallgatni, vagy esetleg egy családtagnak megmutatni, aki nem lehet egy közöttünk technikai okokból, akkor az egyéb igehirdetések menüpont alatt lesz a mai istentisztelet hanganyaga. Nem csak az igehirdetés, hanem ugye az ifjainknak a bizonyságtétele is meg lehet hallgatni, az Úr áldása legyen a mi ifjainkon. Elkezdtük a hitoktatást az elmúlt héten, még egy-két dolog kialakulóban van, de haladunk tovább, akik esetleg nem voltak ott az első hittanórán, igyekszünk őket megkeresni. Akinek tudtam az e-mail címét, kiértesítettem, vannak új hittanosok, az ő elérhetőségüket még az iskolák nem adták meg, ott az iskolába szóltam, hogy mindenképpen adják tovább a hittanóra időpontját a gyermekeknek. Ez nem mindenhol történt meg, de igyekszünk ezeket a technikai dolgokat áthidalni, tehát halad a hitoktatás. Reán következő vasárnapon a szokott időben tartunk istentiszteleteket, 9:30 ajka, 11:30 tósok, és délután 2 órakor pedig a padrakúti gyülekezetben lesz református istentisztelet. Amint a testvérek láthatják, az úrasztalát megterítettük, a hirdetett ige is táplál minket az örök életre, és a sákramentumot, így mondja a dogmatika, hogy a látható ige, szimbólumokban is elénk adta Isten az evangéliumot, tetszett neki, hogy valami látható, kézzelfogható dologban elénk adja, hogy mit tett ő értünk, így az úrvacsora is tanít minket arra, hogy Jézus Krisztusban hogyan szeretett az Isten, és hogyan szolgált érettünk. Az úrvacsorai közösség fog következni, aki lelkiképpen elkészült, majd szeretettel várjuk a jelenlevők között is az úrvacsorai közösségbe. Az Úr legyen gyülekezetünknek, mindannyiunknak őriző pásztora. Készülődjünk testvérek akkor az úrvacsorai liturgiához, a 435-ös ének első versét énekelve, tehát 435-ös ének első verse, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg, hogy mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangélisták, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. versről kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, ilyenkor mindig a lelki pásztor tiszte, hogy az úrvacsoráról, annak az üzenetéről, Dióhéjban nagyon egy olyan tanítást, amely summázza azt, hogy miről is van szó. Sokszor ezt tapasztaljuk lelkészként, hogy ismeri mindenki ezt a szót, hogy evangélium. Tudjuk is, hogy görögül azt jelenti, hogy örömhír, megtanultuk a KT-ban. De ha megkérdezne bennünket valaki az utcán, megállítaná, hogy figyelj, te református vagy, mondd már el nekem, hogy mi is az az evangélium, akkor sokan valószínűleg, hogy nem tudnának erre felelni, és fontos pedig, hogy tudjuk. Ez a legfontosabb. Vannak dolgok, amelyek annyira fontosak, hogy az örök életünk múlik rajta, és például ez az. Sok mindenhez érthetünk, sok mindent tudhatunk ennek a világnak a tudományáról, dolgairól, de ha valaki az evangéliumot nem tudja, nem fog bemenni a mennybe. Úgyhogy az én tisztem, hogy most egy kicsit a konfirmandusok nyelvén is elmondjam újra, amit nektek is már elmondtam, hogy miről is van szó az úrvacsorában. Mi az az örömhír, amit Isten kitalált a mi megmentésünkre? Nagyon fontos tudni azt, hogy a Biblia egyik legfontosabb fogalma a helyettes engesztelő áldozat. A helyettes engesztelő áldozat. Ez azért fontos, mert Isten szent. Annyira szent és annyira tiszta és annyira bűngyűlölő Isten, hogy ő mellé nem férhet oda a bűn. És nincsen közöttünk bűntelen ember. Ádám, Éva bűnesete miatt senki nem tartatja fel a kezét, hogy bűntelen vagyok. Nincs ilyen. Azt is tudjuk a Bibliából, hogy nincsen olyan, hogy kisbűn, nagybűn, kisbűnös, nagybűnös, ezt csak mi gondoljuk így, hogy vannak az ilyen hitlerek, Stálinok, akik aztán hú, mekkora bűnösök, és hát mi meg mennyire jobbak vagyunk őtőlük. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szentsége mellett minden bűnös elégtelen. Úgy szoktam ezt szemléltetni, hogy ugye az teljesen mindegy, hogyha a csendes óceánba belefulladunk, hogy 3 méterre a parttól fulladunk bele, vagy 5000 kilométerre a parttól belefulladtunk. Hát így vagyunk, ugye a Sztálin meg a mi bűnünk, elveszettek vagyunk, és Isten kitalált valamit, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy abból nem engedhet, hogy a Szent Istennek meg kell büntesse a bűnt. Különben megtagadná az ő igazságát. Tehát Isten ebből nem engedhet, hogy a bűn ne legyen megbüntetve. De meg akarja menteni a bűnöst. Hogy lehet ezt megoldani? Azt is tudjuk, tanultátok konfirmáción, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez azt jelenti, ez a bibliai ige rész, hogy a büntetése a bűnnek, Isten részéről nem lehet kevesebb a halálnál. Nem elég az ennyebegye, nem elég egy kis szenvedés. Ezt kellett megoldani a Istennek ezt a problémát, hogy a halálos ítélet végre legyen hajtva, de a bűnös mégis életben maradjon. Ugye ez egy ilyen megoldhatatlan dolog. Erre mondjuk a Mission Impossible kifejezést. Fiatalok, ti fiatalok, Isten megoldotta. Azt mondta, hogy akkor megengedem, hogy a bűnös helyett egy helyettes lakoljon meg. Egy helyettes. Aki átveszi a bűnös ítéletét, ő rajta meg lesz büntetve a bűn, és aki igazán vétkezett, aki helyett meghalt a helyettes, az életben maradhat. Azt úgy veszük, hogy meg lett büntetve a bűne, ő elmehet, életben maradhat, kegyelmet kapott. Az Ószövetségben már Isten elkezdte tanítani ezt a népnek, hogy majd lesz egy megváltó, aki mindent megold, az Ószövetségben pedig azt mondta, hogy egy zsidó ember vétkezett, képzeljétek el, hogy Istent káromolt mondjuk, ez az Ószövetségi törvény szerint halálos bűn volt, tehát Istent valaki káromolta, már ráesett a tégla a lábára, ez halálos vétek volt. Kivitték, megkövették. De ha nem volt tanú, és tudta az illető, hogy Isten hallotta, szeretne rá kegyelmet az ember. Tudjátok, mit csinált a zsidó ember? Ez volt, ami meg volt neki engedve, hogy kegyelmet találjon. Kiment a karámba, fogott egy bárányt a nyájából, el kellett menni az egyetlen megtartó oltárhoz a jeruzsálemi templomba, levette a bárányt a válláról, rátette a kezét a bárány fejére, és meg kellett vallani a lévit a pap előtt, hogy Istent káromoltam. Jelképesen átment a bűn a bárányra, és végig kellett néznie a vétkezőnek, aki most már ugye áldozatot bemutató ember lett, hogy a bárányt megbüntették az ő bűnéért. A lévita papa bárányt levágta, föltették az égő áldozati rézoltárra, ott a templom udvarban és a bárányt elégették mindenestől. Ez ott a teljesen égő áldozat. Így mutatta be Isten, hogy a bűn zsoldja a halál. Nem lehet kevesebb. Mert a Szent Istennek muszáj megbüntetni a bűnt. De megengedte, hogy egy helyettes lakoljon meg a bűnér. Az Ószövetségben ezért rengeteg bárányt áldoztak. Egy emberért, minden bűnért, újabb bárányt. És Isten azt mondta, hogy küldök valakit. Küldök valakit, aki a mennyből jön. Akire rátétetik a világ minden emberének minden bűne. És ő rajta meg lesz büntetve. És aki ezt elhiszi, elfogadja, annak úgy veszi, hogy soha nem vétkezett. Ez a valaki Jézus. Ezért mondja az keresztelő János prófét, amikor Jézus megy arra, és mondja a tanítványainak, hogy figyeljétek, ott van az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Hallottuk ezt a kifejezést, Isten báránya. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ő az a ama bárány, az áldozati helyettes, akit az Isten adott, nem a nyájunkból hoztunk, és nem csak egy bűnért, hanem a világ összes bűnért, ő fog meglakolni. Az enyémekért is a Golgotán Jézus meglakolt, és kedves konfirmandusok, a ti bűneitekért is, mert Isten az előre látta halálatok pillanatáig, hogy miket fogtok elkövetni, Jézuson meg lett büntetve minden bűn. És elrendelte Isten, hogy aki ezt el fogja hinni, aki ezt komolyan veszi, van egy helyettesem, én helyettem meglakolt, megbűnhődött, az be fogja engedni a mennybe. Úgyhogy hinni a Bibliában, hogy a világban azt hiszik, hogy hinni azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Nem, a Bibliában nem ezt jelenti hinni. A Bibliában azt jelenti, hogy hinni, hogy hiszem, hogy Jézus meglakolt helyettem az én bűneimért. Ott a Golgotán eleget tett. Lerendezte az én bűneimet a mennyei atya felé. Ezt jelenti hinni. Amikor az úrvacsorai liturgiában olvassuk a szereztetési igét, figyeltétek, mit mondott Pál apostol? Azt mondja Pál apostol, hogy aki anélkül eszik és iszik, tehát úgy veszi magához a falat, kenyeret, a korbort, hogy megkülönböztetni ezt az eredelt most más eredeltől, mert most ez egy emlékvacsora. Itt arra emlékszünk, hogy ami helyettesünk, odaállt helyettünk az ítéletünk alá, megmentve bennünket attól, és hagyta, hogy őt megbüntessék mi miattunk. Jézus szent volt, bűntelen, sosem követett el semmi rosszat, de átvállalta mindannyiunk ítéletét, hogy mi élhessünk örökké. Az úrvacsorán erre emlékszünk. Isten adott nektek egy helyettest. Van számodra kegyelem. Van számodra bűnbocsánat. Ebbe higgyetek. Így lehet kijönni úrvacsorázni, hogy ezt megköszönöm szívemben, imádságban, hogy köszönöm, Uram, hogy én nem tudnék bemenni a mennybe, de Jézusért bemehetek. Mert megoldottad, amit mi nem tudtunk volna, emberek. Mi nem tudtuk volna semmissé tenni a bűnt. Nem tudtuk volna levezekelni, megszolgálni a kegyelmet. Nem tudtuk volna kiérdemelni, de Isten Jézusban megtette. Ez az evangélium. Úgy szerette Isten a világot, hogy adott egy helyettest. Egyszülött fiát adta ezért a világért, értem meg érted, hogy aki hisz ő benne, vagyis Jézus engesztelő áldozatában, az nem lát halált, nem megy kárhozatba, élni fog örökké. Ez az evangélium. Aki ezt hiszi, annak örök élete van közöttetek. Erre a hitre vezet el minket a Szentlélek. Amen. Azt mondja Pál, hogy ki vizsgálja meg önmagát. Én közös bűnbánati imádságként a 32. Zsoltárból olvasok. A magatok helyén így leülve mondjátok el szívetek bűnbánó imádságát Istennek. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalma, megóvsz a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcséteszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni hilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok, mint ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, fennállva valljuk meg a mi hitünket is, testvérek, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámad a felmén a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Hitvallás tételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok, feleljetek ezekre hitetek szerint és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elküldötte, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom.
Hiszem és vallom.
Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálázatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére értek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök életet, akik élő hittel hisztek Jézus Krisztus golgotai váltság halálában. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, az úrvacsora vétele alatt pedig a 440-es éneket fogjuk énekelni. 440-es énekünk a 42. Zsoltár dallamára éneklendő, Gyer, lássuk az Úr keresztjét.
Yeah.
testvérek, íme így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, a mi családjainkban a hitvalló őseink is. És Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhettünk vele. Minek előtte elbocsátunk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne fosztasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre elvagytok hívva az egy testben. Most mielőtt megtérnénk a hajlékainkba, testvérek, hagyjuk meg a fejünket, adjunk hálát az Úrnak az ő szeretetért, helyünkön maradva imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy igen mondtál a mi elveszett életünkre. Tervet készítettél, hogy megments, hogy küldtél értünk valakit a mennyből, Jézus Krisztust, aki a helyettesünk lett, aki odaállt önként az ő szeretetével a mi ítéletünk alá, és hagyta, hogy az ő szakállát tépjék, őt korbácsolják meg, őrá kiabálják, hogy elvele, hagyta, hogy a bűn ellen való harag őrá sújtson le. Köszönjük, hogy Jézusban megmentettél a saját bűneink ítéletétől, átkától. Köszönjük, Urunk, hogy ha ebben hiszünk, örök életünk van. Dicsérünk téged, hogy munkálod bennünk az élő hitet. Dicsérünk téged, hogy szeret, áldunk, magasztalunk, bűntörlő kegyelmedért. Az, hogy ne tegyük hiába valóvá kapott kegyelmet. Munkálkodj bennünk, hogy az élő kapcsolatot veled ápoljuk naponként. Olvassuk a Bibliánkat, hallgassunk ige hirdetést, éljük minden nap a hívő keresztjének életét. Segíts ebben, adj ehhez erőt. Amen. Drága testvérek, már csak a záró énekünk van hátra, és az áldás. Ez a 471-es énekünknek a negyedik verse, 471-esének negyedik verse pedig így kezdődik, harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll. Fennállva vegyük az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Jézus Krisztus álhatatosságára. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.